Jó estét! Jó estét mindenkinek, jó estét! Kedd este 9 óra, akkor egy kis zsidó misztika velem innen Budaváráról, mindenkit szeretettel üdvözlök. Várunk egy kicsit. Mindenkinek lechaim. Egyik barátom hiányolta azt, hogy elmaradt az utóbbi időben a lechaim mondás. Lechaim, akkor lechaim. Mindenkinek. Tisztelt elbe gyűltek. Ma este egy különleges témát fogunk golcsa alá venni. Lesz itt ma este mindenféle, lesz itt ma halaká, zsidó jog, lesz itt midrás, lesz itt kabala. És a dolog apropója a következő, hogy ezekben a napokban sajnos gyászhetekben vagyunk, mert ezekben a napokban ugye pusztult el az első és a második jeruzsálemi szentély is. És bölcsénk felhívják a figyelmünket arra, hogy hogy nem csak az, hogy ezen időkben az embernek egy kicsit vissza kell, hogy fogjon a boldogságból, leginkább az előttünk álló hétnek a végétől kezdve, hanem azt is elmondják nekünk, hogy nagyon fontos, hogy ilyenkor minél többet tanuljunk a szentéről, annak különlegességéről, egészen odáig, hogy ilyenkor szoktuk tanulmányozni a Rambamnak, a Maimonidesnek Misne Tóra könyvét, ahol le van írva nagyon akkurátusan, nagyon részletesen a szentély építésének az összes törvénye, és ilyenkor ezt szokás tanulmányozni. A dolognak a mi voltjára, illetve miértjére fogunk választ keresni a mai estén, akkor engedjék meg, hogy egy történettel kezdjem ezt a mai estét. Ugye mesélik az előző Lubavitcher Rebbéről, József Ficchán Snérzök rabbiról, hogy aki a kommunizmusban, a Szovjetunióban volt ugye egy ige hirdetője a zsidóságnak, és ő volt az, aki az életét is képes volt azért feláldozni, akár, hála Istennek, nem kellett a végén, de képes volt erre, hogy jó estét kívánok mindenkinek, Sasúr. Szóval ő volt az, aki képes lett volna feláldozni az életét is, akár, hogy egy jesivát, egy mikvét, vagy akármilyen zsidóságnak akármilyen intézményét újra nyithassanak, illetve felépítessenek a Szovjetunióban, illetve hát a kommunizmusban. És mesélik egy alkalommal, hogy az egyik haszidja, az egyik különleges tanítványa, Hatse Fégen, Heszkiel Fégen rabbi, aki egy nagyon különleges és nagyon nagy tudású, odaadó haszid volt, egy alkalommal összehívta a tanítványait és a jesivában, ugye a Talmud iskolában, és arról kezdett el velük beszélni, hogy milyen rossz a helyzet, hogy spirituálisan milyen rossz a helyzet, hogy nem az igazi, és sokkal magasabb szintre kéne, hogy emelkedjenek. És akkor ez megvolt, akkor pont erről beszélgettek, és filozofáltak, amikor egy alkalommal, egy pillanatra megszólalt ugye a riadó, megszólalt egy a sziréna, ami azt jelenti, hogy a szovjet titkos rendőrség a közelben van, és gyorsan kereket kellett oldani. És a történet úgy folytatódott, hogy egy pillanat alatt meg is jelent a titkos rendőrség, bejöttek, elkezdték keresni a bóhereket, de hála Istennek nem találták meg őket. Ugye, hogyha megtalálták volna, akkor könnyen az életükkel fizethettek volna, mint hogy sajnos a melléket ábra is mutatta annak idején, akkor és ott. És amikor elmúlt a veszély, akkor visszajöttek, és újra asztalkölé jöttek, és folytatták a beszélgetést. És Hatse Fégen, ugye a Rebbének a hasztidja egy nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondja, látjátok, amikor az előbb arról volt szó, hogy lelkileg milyen alantos helyzetben vagyunk, milyen rossz helyzetben vagyunk, és mennyire nem használjuk ki a lelki adottságainkat, akkor mindjárt csak sírtatok. Mi történt? Mindenki csak sírt. Amikor viszont megjött a titkos rendőrség, akkor mindenki hirtelen nyakába vette a lábát és kereket oldott. Ez viszont nem csak sírás volt, hanem cselekedett. Ugye azt mondja ez a különleges tanár, Rabbi Hatse Fégen, aki ráadásul az életével fizetett a kommunizmusban azért, hogy a zsidóságot hirdette, ugye mindenkinek tudják el azt, hogy abban az időben elvileg hivatalosan, officially meg volt engedve a vallásnak a gyakorlása. Ám ha rajta kapták az embert, akkor rögtön az illető elfizetett. Valahogy ilyen faramuci jelzett volt így akkor és ott. És ugye a történet azt mondta ez a rabbi, azt üzente, hogy egy nagyon érdekes dolog, amikor az embernek a lelki szintje, a lelki dolgairól van szó, amikor a vallásáról van szó, amikor a zsidósága megéléséről van szó, akkor leginkább az ember szeret sírdogálni. Ugye azt mondja, hogy nem vagyok ilyen szinten, nem vagyok olyan szinten, nem vagyok elég magasztó szinten, elkezdek sírni, és ez talán jó is, és elég is lesz. Ám amikor a saját, a fizikalitásról van szó, akkor az ember képes, és egy pillanat alatt kereket old, és akkor gyorsan ugye a tettek mezeire lép. Azt mondja, ezt kell nekünk tanulni, hogy amikor a spiritualitásról van szó, akkor szintén nem csak sírni kell, hanem az embernek a cselekedetek mezeire kell, hogy tettek mezeire kell, hogy lépjen, és nem elég csak sopánkodnia. Ugye miért mondom ezt a történetet? Azért mondom ezt a történetet, mert ugye ezekben az időkben tulajdonképpen ami történik, legalábbis ugye ebben a három gyászhétben, a Dráj Vohem, vagy Sosatasa volt, három gyászhét, amikor is tulajdonképpen a szentély pusztulását siratjuk. Ugye ez egy nagyon fontos intézménye volt a zsidóságnak, az volt az, hogy a Rámám is mondja, ahol áldoztak az örökkévaló színe előtt, ahol az isteni dicsfény, jó estét mindenkinek, ahol az isteni dicsfény a legmagasztosabb szinten volt jelen. És ugye, amikor ez az épület, ez az építmény, ahogy azt mondtam, és írtam is a címben, hogy miért siratunk egy építményt több mint 2000 év távlatából, szóval ez az építmény, ez az épület, ez leromlott, amikor ezt, nem leromlott, amikor ezt lerombolták, úgy az első, mint a másodikat, akkor ugye tulajdonképpen onnantól kezdve a zsidóság mindegy hazátlan lett. Mi az, hogy hazátlan lett? Nem csak hazátlan lett fizikálisan, hanem spirituálisan is. Ugye az a szint, az a hely, ahol az isteni dicsfényt kézzel lehetett egy időben megtapintani és megtapasztalni, az a hely, az parlaggá vált, ugye? Nagyon híres történetek vannak erről, hogy amikor a Talmud bölcsei ugye felmentek Jeruzsálembe, és meglátták ugye a parlagon hagyott Jeruzsálemet, és ahol már nem volt meg a szentély csak a maradmányai voltak, akkor ugye Rabbi Akiváról egy híres történet, hogy többen ugye, hogy sírtak és meg is szaggatták a ruháikat. Amúgy érdekes dolog, hogy ha valaki elmegy most Jeruzsálembe, és látja a szentélynek a helyét, tehát ma, amit lehet látni, ez a külső, az a szentélyvárosnak a külső fala, hogyha látja azt a helyet, akkor meg kell, hogy szakítsa a ruháit elvileg. Miért? Mert azt mondja Alaha, hogy ugye így kell visszaemlékezni ugye a jeruzsálemi szentélyre, ugye, ami nincs most. És ha nincs, az nem csak egy testi, egy fizikális hiány, hanem ez egy spirituális hiány is, ugyanis nem lehet az örökkévaló színe előtt áldozni, nem lehet elmenni a szentélybe, és így például a kokaiért rengeteg micvától távol maradunk. Miért? Ugye azért, mert a micváknak, az előírásnak a kétharmada, az valamilyen szinten köthető volt a szentélyhez. Ha nincs szentély, akkor viszont rengeteg dolgot sajnos nem lehet betartani. De akkor kezdjük az elejéről. Ugye az első és a második szentély és a Mória egyén volt, ugye állt 830 évig állt együttesen a két szentély. Úgy volt közöttük némi nemű kis szünet az első és a második szentély között, ám amikor lerombolták a szentélyt, akkor ugye talán a zsidó történelemnek a legnagyobb és máig gyászolt tragédiája történt meg, és újraépítése az pedig a következő, ugye meg a megváltásnak az eljöveteléről fog szólni. Ám gondolatnánk azt felmerülne a kérdés bennünk, hogy tulajdonképpen egy dolgot, még hogyha ez egy ilyen spirituális és különleges hely is volt ugye a zsidóság számára, a legfontosabb építménye és intézménye is egyben, meddig lehet siratni? Ugye van az a szép példa, mesélik egyszer egy alkalommal, mesélik, hogy volt egy fél és a felesége, és hosszú idő után úgy gondolták, hogy a házassági évfordulójukat azt egy különleges koncerten fogják megünnepelni. Jó, ez meg is történt, a férj vett egy több száz sékeles jegyet a feleségének, és akkor megvették egyet, akkor mindenki nagyon boldog volt, hogy végre egy különleges estét tudnak együtt eltölteni, és sőt, mi több egy olyan helyre fognak majd menni, ahol nagyon jó lesz hangulat, és így fogják megünnepelni majd a házassági évfordulójukat. És akkor már meg is vették a jegyet, és megtörtént minden, akkor egyszer csak a férnek eszébe jutott az, hogy hoppá, sajnos olyan időpontra vettünk jegyet, amikor elvileg nem szabad koncertre menni. Ugye ez a három hét, ez arról is híres, inkább azt mondanám, hogy hírhet, erről is fogunk ma beszélni, hogy különböző gyász szabályok vannak érvényben, ami azt jelenti, hogy például nem lehet koncertre, élőzenét hallgatni és koncertre menni. És innentől kezdve, ugye nagyon szomorú lett a férj, azt mondja, több száz sékelet adtam ki azért, hogy végre elmenjünk és megünnepeljük a házassági évfordulónkat, és utána kiderül, hogy amit rájött, utána kiderül, hogy ilyenkor nem is szabadna koncertre menni. És ebből felmerül a kérdés, hogy tényleg 2000 év távlatából miért kell nagyon síratni egy a szentét? Jó, rendben van, valamilyen szinten az ember ez bántja, és valamilyen szinten ez rossz, de azért valamilyen, azért egy idő után ugye a gyászra is föl kell, hogy hagyjon az ember. Van egy érdekes halacha. A halacha azt mondja, hogyha valaki hoztas, ugye van egy a zsidó vallásuk azt mondja, hogyha valaki meghal, főleg, hogyha a gyásznak a legsúlyosabb formájáról van szó, amikor valakinek az édesapja vagy az édesanyja ugye távozik az élők világából, és visszaadja a lelkét a teremtőnek, befejezi a világi küldetését, akkor kötelessége az embernek 12 hónapon keresztül meggyászolni a szüleit. Ám a halacha azt is elmondja, és felhívja a figyelmüket arra, hogy az ember ne gyászolja túlzottan, hogy a hozzátartozóját, még hogyha az édesapjáról, vagy az édesanyjáról is van szó. Miért? Mert a Talmud azt mondja, hogy az olvá vétetik, mintha már mást valakit gyászolna. Ugye ez már, mintha bálványimánes lenne. És a Talmud azt felhívja a figyelmüket arra, hogyha valaki már gyászol, és akkor is ugye ne gyászoljon a keleténél többet. Amúgy ezt a múlt héten pont egy hete említettem egy más apropóval kifolyólag. Ha ez így van, akkor tulajdonképpen lehet, hogy nekünk se kéne már gyászolni, kéne gyászolni ugye több ezer év távlatában. Valamilyen szinten az ember bele kell, hogy törődjön abba, hogy nincs szentély, gondolhatnánk joggal. Legalábbis, hogyha nem törődünk bele, akkor legalább ne gyászoljuk. Mi az oka? Mi az oka, hogy ilyen hosszasan kell gyászolni? Mert az, hogy bizonyos helyeken ugye nem festenek le egy falrészt ugye a házban, vagy egy kő, vagy egy tégla parlagon marad, és így mutatjuk azt, hogy nem áll a szentély. Vagy az, hogy elmegyünk egy esküvőre, és hamut szórunk a vőlegénynek a homlokára, vagy amikor összetörik a poharat, ez mind-mind tényleg arra emlékeztet minket, hogy nincs már a Jeruzsálem szentély? Na de az, hogy utána három hétig még gyászoljuk, hogy ne lehessen ilyenkor házasságot kötni, hogy lehetett házassági évforduló három hét, ez egy jó kérdés, mindjárt elmondom. Hogy az embernek talán tényleg fel kéne, hogy hagyjon a gyásszal? Ugye? A kérdés a következő. Hogyha, amúgy László a kérdésedre válaszolva, ez csak úgy lehet, Dága Herceg László, ez csak úgy lehet, hogyha több mint valószínű, hogy nem az izraeli rabinátusnál házasodtak. És ha nem az izraeli rabinátusnál házasodtak, akkor ez meg lehet. Tehát nem feltétlenül vallásos emberekről volt akkor szó, viszont utána kiderült, hogy ebben az időszakban nem szabad koncertre menni, nem szokás koncertre menni. Amúgy vannak különleges kivételek, amikor a három gyászétnek egy bizonyos napján, hogyha nagyon-nagyon-nagyon kell, akkor lehet még esküvőt kötni, de ez nem egy elfogadott vélemény amúgy. Szóval menjünk tovább, hogy azt mondanánk, hogy tulajdonképpen ilyenkor nem lehet vigadni. De azt, hogy a szentélyt sírassuk, ugye még pluszban három hétig minden évben, az már tényleg egy kis többnek tűnik a kelleténél. Gondolhatnánk ezt legalábbis. Nézzük meg azt, hogy ugye az első és a másik szentélyen mi volt az örökkévaló, miért akarta azt, hogy ezt a rómaiak, ugye a babilóniak elpusztítsák. Ugye az első szenténél a három fő bűn volt az, amiben tényleg a zsidók sajnos éle jártak, és ez volt az, ami kihívta az Isten haragját, és ezért rombolták le a szentét. Míg a második szenténél ugye teljesen más volt a helyzet. A második szenténél ott a probléma az volt, hogy a zsidók között szinász hinám egy oktalan gyűlölet kezdett el elharapozni, és amikor elrapozott az oktalan gyűlölködés egymás között, akkor az örökkévaló úgy látta, hogy valamilyen szinten ennek végét kell vetni, és ez tulajdonképpen a szentély pusztulása, legalábbis gondolatnánk ezt első ránézésre, mint egy büntetés volt a zsidók felé azáltal, amiatt, hogy ilyen rosszul viseltettek egyik a másikójuk felé. Szóval amikor azt mondjuk, hogy lerombolták a szentélyt, ez tulajdonképpen egy büntetés. az odáig rendben van egy büntetés, és az odáig rendben van, hogy onnantól kezdve nem lehetett az isteni dicsvénnyel minden nap találkozni, de van egy érdekes halaká. A halaká azt mondja egy helyen, a zsidó vallásig azt mondja egy helyen, hogy, hogy tilos egy szentét elpusztítani. Tilos egy, halaká, tilos egy, egy zsinagógát elpusztítani. A Rambam a Misne Tóra című művében, ahol nagyon részletesen tárgyalja a szentély építésének a törvényeit, mindjárt fel is olvasom, azt írja, hogy egy szentélyt elpusztítani, az szigorúan tilos. Egy zsinagógát elpusztítani, az szigorúan tilos. Mindjárt fel is olvasom a, mindjárt fel is olvasom a pontos leírást, hogy mondja a Rambam. Aki egyetlen követ is lerombol az oltárból, a templom egészéből, vagy az előcsarnok és az oltár között fekvő területről, azt megkorbácsolják. Miképpen írva van, romboljátok le oltáraikat, ugye? Ne tegyetek ti így az örökkévaló ti az istenetekkel. Ami ezt jelenti, hogyha a zsidó embernek tilos ezt megcselekednie, akkor tulajdonképpen, hogy az örökkévalóra az van mondva, hogy ő is megtartja a zsidó nép előírásait, ugye? Nem fizikálisan, mint mi, hanem spirituálisan. Tehát egy teljesen más szinten. De az így van, és nekünk azt mondja, és kiadja ükázba, hogy szigorúan tilos szentét elpusztítani, szigorúan tilos egy zsinagógát elpusztítani, akkor hogy lehet az, hogy az örökkévaló maga elpusztítja a szentét? Ugye azt nem lehet mondani, hogy a szentély pusztulás az Istenen kívüli akaratból származott, hiszen akkor azt mondanák, hogy lenne valamiféle olyasmi, egy történés is akár egyetlen egy, ami az örökkévaló akaratán kívül történik a világban, ez nem lehet. Tehát valamilyen szinten azt kell, hogy mondjuk, hogyha egyszerűen szeretnék fogalmazni, hogy az örökkévaló keze a szentély pusztulásában ugye benne volt. Ugye? Erre azt mondjuk, hogy talán büntetés volt. Na jó, de ha még ha azt is mondjuk, hogy ez egy büntetés, akkor se lehet azt mondani, hogy az örökkévaló számára egy ilyenfajta büntetés, az megengedett volt. Mert akkor mondjuk azt, hogy zárassák be, hogy foglalják a szentélyt a rómaiak istenemet, vagy foglalják el a babilóniaiak, vagy ne engedjenek be a zsidókat az Isten szolgálatra. De az, hogy egy szentélyt vagy egy zsinagógát lepusztítani, az szigorúan tilos. Mondok nektek egy érdekes példát. Amikor Guskádéban, nem tudom, hogy emlékeztek erre a történésre, 15 évvel ezelőtt pont izraeli tanulmányainak a kezdetén volt, kitelepítették Guskatiból izraeli részéről, ugye izraeli részét visszaadták az araboknak, nem menjünk bele, és egy egész nagy szeletet adtak oda, csapot csatoltak hozzá a gázai övezethez. És onnan ugye ki kellett terelni az összes hitsorsost. És a nagy kérdés az volt, ugye azon túl, hogy ez ráadásul Tisza B'Av napján történt, és egy nagyon szomorú tényező volt ez. A nagy kérdés az az volt, a több apró és sok kérdésen kívül az az volt, hogy mi lesz azokkal a zsinagógákkal, amik ott voltak ezen a visszacsatolandó részen. Mi lesz azokkal a zsinagógákkal? Ugye a kérdés mi volt a kérdés? A kérdés pofon egyszerű. Ugye, hogyha a parlagon hagyjuk őket, tesszük fel, kivesztük belőle a tóra tekercset, és üresen hagyjuk ezokat, akkor lehet, hogy megjönnek, hogy ugye azok az emberek, akik nem szeretnek minket, ugye a gázművezetnek egy másik oldaláról, vagy egy részéről, és azon nyomban, Halelim, ugye elpusztítják a zsinagógát, vagy még fájóbb lehet, azt pedig, hogy megszentségtelenítik a zsinagógát. És akkor a rabik között feltámadt egy nagyon éles vita azzal kapcsolatban, hogy ilyenkor mi a teendő? Le lehet rombolni a zsinagógát azért, hogy ne szentségtelenítsék meg, vagy inkább úgy kell adni, és majd szentségtelenítsék meg? Ez egy nagyon komoly kérdés volt akkor is. No, summa-summarum volt ebből egy nagy vita, de hogy ezt még egy kicsit ugye, hogy lássátok, hogy milyen fontos ez az előírás, hogy az örökkévaló hogy tehetett ilyet tulajdonképpen a szentély, és ezért fogalom a kérdést még egy kicsit még jobban kiélezni. A Cemach Cedek nevezetű döntéshoz, aki ráadásul a harmadik Lovicsi Rebbe volt, hozzá intéztek egy kérdést, amikor városnak a rabbia volt, és azt kérdezték tőle, hogy egy bizonyos helyen a zsinagógában nem volt elég nagy, jó estét János, jó estét Otto, nem volt nagy a női részleg. A női rész, ugye, a hölgyeknek több hely kellett, úgy látszik, hogy a hölgyek azon a helyen, abban a városban ugye nagyon sokan jártak imádkozni. És a kérdés az volt, amit a város, a zsinagóga rabbiához intéztek, hogy szabad-e a férfi részlegből egy falat lebontani, azért, hogy a női részleget ki tudják egy kicsit szélesíteni. És erre a Talmidei Hachamim, a zsinagóga bölcsei, az Überhochem zsidók azt mondták, hogy ez szigorúan tilos. Ugye ők nem úgy vélekedtek, mint a rabbi. A rabbi azt mondta, hogy szabad. És erre elmentik a Cemach Cedekhez, aki ugye a főrabbi volt. És azt mondta, a Cemach Cedekhez vitték a kérdést, és a Cemach Cedek végül úgy döntött, hogy lehet, mert hogy azért, hogy legyen helye, az tulajdonképpen nem pusztításnak számít, hanem inkább egy hozzáadásnak, egy nagyon híres vita ez amúgy a zsidó vallásokban, és a végén megengedte ezt a dolgot. Csak hogy azért osztom ezt a példát, hogy lássuk azt, hogy milyen komoly bűn az, hogyha tényleg valaki elpusztít egy zsinagógát. Ugye az előbb is a Rambam az explicit leírja, hogy ezt felolvastam nektek. Ugye? Szóval ebben is lehet látni, hogy akkor az örökkévaló olyan szinten ezzel akart üzenni a zsidó népnek. És ugye azt is kell tudnunk viszont, hogy van még egy különleges dolog, úgy van írva egy helyen ugye a proféták könyvében, hogy Nebukadnezar, ugye a Babilónia királya az én szolgám. Így írja az örökkévaló ugye a profétai könyvben. Ami azt jelenti, hogyha azt mondja, hogy ő az én szolgám, akkor az tulajdonképpen tudva lévő dolog, hogy ő is, aki elpusztította a szentélyt, ő is tulajdonképpen, mint egy az Istenek egy küldöttje volt. Tehát az Istenek volt egy olyasmi akarata, hogy a szentély az ne legyen többé, és valóban ez legyen a zsidóknak a büntetése. De a kérdés még kérdés van így is, hogy ezt hogy tette meg. Hogyha megnézzük ezt a kérdést, és ezzel próbálunk egy kicsit gondolkodni, akkor eszünkbe juthat egy másik halaká. A másik halaká az azt mondja, hogy van egyfajta lehetőség arra, hogy valaki egy zsinagógát vagy egy szentélyt lerombolja, az akkor van, hogyha az ő helyébe, annak a zsinagógának a helyébe egy nagyobb vagy egy szebb zsinagógát vagy egy szentélyt fog építeni. És tulajdonképpen ez lesz az üzenet itt. Hogy amikor azt mondjuk, hogy az örökkévaló valamilyen oknál fogva a szentét, azt akarja, hogy a szentély elpusztuljon, és az Isten szolgálata azon a helyen megszűnjön, ha legalábbis intermitálon, vagy legalábbis egy időszakra megszűnjön, akkor az volt az, akkor ezzel az akarata az, hogy ne csak az, hogy büntesse a zsidóságot, és nem feltétlenül az, hogy büntesse, vagy hogy felhívja a figyelmüket valamire, hanem az, hogy a helyébe hozzon és építsen egy sokkal különlegesebb és egy sokkal magasztosabb szentét. Ugye ezt lehetett látni a második szenténél is, hogy az egyik király azért rombolta le a szentének egy részét, Hordusz volt az, azért rombolta le a szentének egy részét, hogy utána a szentének azon részével sokkal különlegesebb és sokkal mívesebb részt tudjon felépíteni. Tehát itt sem rombolásról volt, hanem inkább újításról vagy hozzáadásról. Ez pedig szabad volt. Szóval tulajdonképpen a zsidó misztikában van egy érdekes válasz erre. Ugye megnézzük a halakhát, akkor azt mondtuk, hogy ez csak is akkor lehet, hogy az ember sokkal magasztosabb és sokkal különlegesebb, vagy méreteiben nagyobb templomot. Ja, most egy pillanatra elment az adás. Ha lehet hallani, akkor, ha nem lehet hallani, akkor írjatok. Kérlek, tisztelettel titeket. Szóval ezt lehet látni ugye a zsidójogban, és ugye a kabala is hoz egy érdekes magyarázatot erre. A kabala azt mondja, hogy amikor az örökkévalónak tulajdonképpen az akarata, az nem az volt, hogy elpusztítsa a szentét, hanem hogy valamikor, ha lehetőleg, akkor lehetőleg minél előbb felépítse a harmadik Jeruzsálem szentét. És hogyha azt mondjuk, hogy ez mint egy felépítése lenne, a harmadik Jeruzsálem szentély felépítésének a kezdete lenne, akkor már talán egy kielégítő választ kaphatnánk. De ez nem kielégítő válasz. Miért nem? Mert a halakha arra is kitér, hogy egészen addig, amíg nincsen meg a másik, vagy később felépítendő zsinagóga, vagy szentének az alapja, vagy már nem kezdték el felépíteni, azaz nincs meg a helye, és nincs meg rá, tegyük fel a pénz, mondjuk így, akkor még mindig tilos lett volna lepusztítani a szentét. Miért? Mert akkor lehet igazán elpusztítani, hogyha már megvan, ha már megvan a helye, ha megvan rá a pénz, ha megvan rá a keret, megvan rá, ha már elkezdik építeni a szentét. Most nem menjünk az összes részletbe. Ha ez így van, akkor megint kérdés elé állít minket a teremtő. Miért? Mert hogyha nem puszt, ha még mindig nem épült fel a szentély, a harmadik szentély, akkor hogy lehet az, hogy lerombolt a második szentélyt? Ez egy érdekes kérdés. Amúgy ez ráadásul felmerül az első és a második szentély között is. Tehát sokkal kisebb idő volt, sokkal kisebb szünet volt, és ott már lehetett érni, és látni, hogy valóban fel fog épülni a második jeruzsálemi szentély. Erre ugye van egy nagyon szép válasz. Erre szintén a kabala ad nekünk választ. Azt mondja a zsidó misztika, hogy tulajdonképpen Innen lehet látni egy nagyon fontos elvet. Az elv az az, hogy az örökkévalótól rossz dolgok nem származnak. Ugye? És ez nem csak a szentéllyel kapcsolatban van így, hanem az életünk minden egyes síkjára és részére lehet ezt a szabályt alkalmazni. Egy ilyen ökölszabály. Mi a dolognak a lényege? A dolog lényege a következő. Sokszor azt mondjuk, hogy valami rossz történik a világban, hogy ez tényleg ez milyen rossz, és az örökkévaló tényleg meg akar minket büntetni ezáltal. Egy bizonyos dolog által büntetni akar minket. Ám a zsidó misztika felhívja rá figyelmünket, hogy ez nem itt van. Azért nincs ez így, és azért nem lehet így, mert a teremtőtől nem származhat semmi rossz. Ugye? Akinek a természete az, ahogy ezt írják, hogy jót tegyen a teremtményeivel, az miért akarna rosszat tenni a teremtményeivel? Ha pedig ez így van, akkor megint csak egy olyan választ kell találjunk, ami mindjárt számára megfelelő lesz, és kielégítő választ kell, hogy keresünk arra, hogy miért pusztult el a második szentély. Talán a válasz az lesz majd, hogy azért, mert most, ezekben az időkben, amíg a számvezetésben vagyunk, nem tudjuk és nem vagyunk képesek felfogni a dolgoknak a rejtett dimenzióját. Ugye minden egyes dolognak van egy külsőséges dimenziója, egy mindenki számára megtapasztalható rész, és van egy olyan dimenzió, amit az ember nem igazán tud megtapasztalni. És a Kabbala azt mondja nekünk, hogy ez ugyanígy van mostanság. Amíg az ember lehet, hogy nem tudja még felfogni és átérezni azt, hogy a harmadik szentély fel fog épülni, de az örökkévaló már tudja ezt, és nekünk kötelességünk az, hogy az ember amennyire tudja, akkor így cselekedjen. Ezért is van az, hogy ezekben a napokban kiváltképpen sokat kell foglalkozni ugye a szentély építésének a törvényeivel. Ugye szokás szerint ezekben a napokban szoktuk tanulmányozni a Midot traktátust a Misnában, amely traktátus nagyon, nagyon részletesen írja le azt, hogy a szentély az hogyan nézett ki, és hogyan fog felépülni majd a harmadik szentély. Ezt pedig Ezékiel könyvében van leírva. Amúgy gondolatnánk azt felmerülhetne a kérdés, hogy tulajdonképpen a számüzetés folyamán, amikor még az ember nem csak lelkileg, hanem fizikális számüzetésben van, akkor miért van szükség arra, hogy valamikor, talán egyszer valamikor felépülő szentélynek a törvényeit az ember szabályozza, tanulmányozza. Mi szükség van erre? És van egy nagyon szép történet, hogy a midrási irodalomban. A midrási irodalom ugye a Biblia magyarázatnak a homiletikus módja, ez kicsi a földtől, vagy az egyszerű magyarázattól messze álló kis magyarázatoknak a gyűjteménye azt írja le, hogy volt egy különleges párbeszéd egyszer Ezékiel proféta és az örökkévaló között. Az örökkévaló parancsba adta Ezékielnek, az ő szolgájának, a profétának, hogy menjen el a zsidó néphez, a zsidó nép, aki akkor éppen, akkor is sajnos számvezetésben volt, és közölje velük, hogy a felépítendő szentének a pontos méreteit és annak a kialakítását. És Ezékiel, nagyon érdekes módon visszafelesel a teremtőnek, és azt kérdez, azt mondja neki, hogy világ ura, hogy minek mondjam el Izrael népe házának építésének szokásait, vagy törvényeit, hogyha tulajdonképpen maga a nép az még számüzetésben van, akkor mi lényeg az egésznek? Ugye tulajdonképpen azt gondolatnánk, és Ezékiel is így gondolta, hogy ha majd felépül a szentély, a harmadik szentély, és eljön a messiás, megtörténik a megváltás, akkor majd lehet harmadik szentélyről beszélni, addig meg teljesen felesleges. Erre azt mondja az örökkévaló, ha te nem mész el Ezékiel proféta, akkor majd én elmegyek, és én leszek az, aki a zsidó népnek ugye hírül adom, és megtanítom nekik, hogy hogyan kell a házat felépíteni. És azt mondta az örökkévaló, hogy vajon figyelmen kívül hagyhatjuk-e a házam felépítését, csak azért, mert a gyermekeim számvezetésben vannak. Egy nagyon szép mondata ugye a profétai résznek, ahol a midrási résznek, ahol Ezékielnek az örökkévaló ugye visszaválasz, és azt mondja, hogy a gondolatmenet, amit ő helyesnek tartott, Ezékiel proféta, az helytelen volt. Hogy ebből lehet látni azt, hogy amikor valaki még a számüzetés idején ugyan, még annak ellenére, hogy nem jött el a messiás, és annak ellenére, hogy nem épült fel a szentély, már a törvényt, illetve már a szentély építésének ugye a szobájaival foglalkozik, és azokat tanulmányozza, ugye ebben a pillanatban az oltbá vétetik, mintha ő maga a saját két kezével kezdte volna építeni a szentélyt. De nagyon érdekes tanítás. Ez sokszor, sok hogy ezt a bölcsek sokszor mondják, hogy az ember tulajdonképpen az ajkaival tud pótolni egy áldozatot, a szentélybeli áldozatot, ugye? Most manapság, hogy nincs szentély, és nem tudunk áldozatot hozni a szentélyben, az embernek az ajkaival kell, hogy próbálja, hogy egy pótolja az áldozatokat. Ugyanígy van, hogyha valaki az ajkaival pótolja az áldozatot, hogyha tanul hogy a szentélynek a törvényeiről, akkor az olyan, mint hogyha ő maga építené fel. És az előbb azt mondtuk, hogy ha valaki ebben a 3 hétben, ebben a gyászidőszakban, ugye, illetve azt kérdeztük, hogy mi a helyes viselkedés és magatartás ezekben az időkben. Ugye azt mondtuk, hogy ugyanúgy, ahogy egy közeli hozzátartozót, akit nagyon szerettünk és ismertünk, őt is tilos túl hosszan megsiratni, mert az olyban védhetik, mintha már más valakit siratna, azaz bálványimádás lenne, akkor ugye ugyanúgy, ahogy ezt a koncertes példában is láttuk, látszólagosan nem lenne szabad, illetve nem kéne a szentélyt ilyen hosszasan síratni. Amúgy apropó, mi az a síratás? Miért mondjuk azt, hogy síratjuk a szentélyt? Mire jó a sírás, hogyha valaki sír? Van ennek valamilyen építő jellege a sírásnak? Ugye csak zárójelben mondom, és érdekességképpen, hogy a Tórában, és ne felejtsük el a vezérfonalunkat, hogy a Tórában sokszor le van írva, főleg a Bereshit könyvében, hogy különböző nagyjai a zsidó népnek ugye sírtak. Ugye a leghíresebb történet talán ugye Józsefről van, illetve amikor a nagy találkozás megtörtént József és Benjamin között, el is fogok majd szólni ma este. De lehet akár azt is megemlíthetnék, amikor Ábrahám sírt, amikor megsértette a feleségét Sárát. Szóval sokszor van az, hogy ez a momentum, hogy ez a valaki sír, és valaki így gyászol, ez visszatér a Tórában. A kérdés az, hogy tulajdonképpen miért kell valakit, hogy mi a haszna annak, hogyha valaki sír. És a kabbala elmagyar, ez egy érdekes dolgot. A sírásnak van több fajtája. Ezt amúgy lehet látni rossosan akkor is, hogy a 3 fajta sófárnak az a sírás több 3 fajtájára utal. Valamikor valaki bömböl, valaki szepeg, valaki csak meg van illetődve és pityereg. De most nem erre gondoltam, arra gondoltam, hogy amikor valaki sír, akkor lehet sokszor az, hogy a sírás egy olyan misztikus, egy olyan magasztos lelki szintet próbál meg, illetve mutat, amit az ember nem tudna szavakba önteni, és nem tud átadni máshogyan, vagy nem tud megélni, átélni máshogyan, csak a sírás által. Ugye sokszor van az, hogy az ember valaki megilletődik. Ugye valakinek születik egy gyermeke, hogyha valaki megnyeri az lottó ötöst, akkor lehet, hogy szokták mondani, hogy elsírta magát nem a borzalmak miatt, nem azért, mert rosszul érzi magát, de pont azért, mert annyira elérzékenyült. Mert a kabbala azt mondja, hogy a sírásnak van egy olyan szintje, amikor tényleg egy ilyen lelki elérzékenyülésről van szó, és az egyfajta sírás. Ugye ez nem kell amúgy kabbala, ezt ugye meg lehet tapasztalni a saját életünkben is. Aztán van egy második fajta sírás, amelynek egy magasztosabb sírás úgymond, amikor az ember tényleg már annyira boldogságában sír, és ennek egy még magasztosabb szintje, azt mondják, hogy ilyenkor az örökkévalónál a mennyek kapujai kinyílnak, és nagyon különleges isteni energia, isteni fény, hogy nevezzük nevén a gyereket, ugye eredezik alába magasztos világokból, és lesz, és ez a különleges isteni fény lesz újjá az emberem. Aztán van a sírásnak az alap, vagy mindenki számára ismert formája, illetve a legismertebb formája, amikor valaki valamivel nem ért egyet, valamit gyászol, valamit megsírat, akkor ugye az, hogy az nem a boldogság miatt teszi, hanem azért, mert rossz kedve van. Ugye a szenténél is ez kéne, hogy legyen, és a szenténél is, hogy a szentét hogy síratni szoktunk. Na persze nem azért, mert olyan boldog vagyunk, hanem azért, mert még mindig nincs szentély. A kérdés az, hogyha valaki csak siratja a szentét, és tulajdonképpen azt gondolja, hogy ebben ki is merülne a dolog, akkor ez megfelelő cselekedés és viselkedése, vagy sem. Erre hoznék nektek egy nagyon érdekes történetet, amit a Tórában olvashatok. A Tórában le van írva, hogy Bereshit könyvében, hogy amikor eladták Józsefet a testvérei, ugye kútba dobták, onnan később ugye elkerült Egyiptomba, ott nagy emberré lett, ugye alkirály lett, és ő lett az egyik legkülönlegesebb, vagy ő lett a fáradnak a jobb keze, akkor a Börését könyve leírja nekünk nagyon részletesen azt, hogy mi történt, miután eladták Józsefet, hogy mi történt akkor, amikor újra találkoztak a testvéreivel. Ugye mindenki számára ismeretes az az apró részlet, hogy Jákob megsíratta a fiát, és azt gondolta, hogy már tényleg meghalt, és hogy tényleg soha többet nem fogja viszont látni. Viszont a Tóra leír egy érdekes dolgot. Mi volt akkor, amikor végre felfedte a kilétét, és újra találkoztak a testvérek, és újra találkozott József és Binyámin, a kisfiú. Mi történt ekkor? A Tóra azt írja le, hogy egymás vállára borultak, és mindnyájan elkezdtek sírni. Azaz, mind a ketten elkezdtek sírni. József Binyamin vállán, Binyám pedig József vállán kezdett el sírni. Ez eddig még rendben is lenne, hát ez így szokott történni. Nagy találkozás, 22 éve nem látták egymást ugye a testvérek, azt is gondolták, hogy az egyik, hogy halott, de hát miután felvette kilétét, ugye főhősünk, ezáltal világossá vált, hogy valóban ő nem halt meg, és ugye elkezdtek sírni. Rási, a írás kodifikátora a Tórának, nagyon érdekes magyarázatot mond. Azt mondja, mind a ketten azért sírtak, hogy mind a kettőjük a másiknak a szentélyért sírt. Miről van szó? Ugye Binyaminnak, József azért sírt, mert ugye Binyaminnek a területén fog felépülni a két szentély, és rombolták is le a két szentélyt. József pedig azért sírt, mert Siló, a szentélysátor, illetve Binyamin pedig azért sírt, mert a silói szentélysátor az majd Józsefnek a területé lesz. Azaz, Rási azt mondja, tulajdonképpen, ez az egyik magyarázat, tulajdonképpen azért egyikőjük a másik szentélyért sírt, másik részéért sírt. Azaz, ugye, talán a racionális gondolkodás mentén ez kevésbé felfogható és érthető dolog, ugyanis talán mind a kettőjüknek, illetve mindenkinek a saját szentélye, saját része miatt kellett, hogy sírjon. Ugye? És nem a másikért. Ez milyen dolog ez, hogy én a másikért síratom, és a magamért nem. Illetve a lényeg nem ezen van. A lényeg azon van, hogy miért síratom a másikért? Hát hiszen csak az enyémmel kéne, hogy foglalkozzak. Erre a zsidó misztika mond egy nagyon érdekes magyarázatot, hogy ezt a Lubavitcher Levitől olvastam egy alkalom, egy nagyon különleges magyarázat. Ugye amikor arról van szó, hogy amikor valaki a másikkal próbál hasonlulni és együtt érezni vele, akkor valóban az egy nagyon teljesen jó viselkedés, hogyha valaki úgy próbál a másikkal együtt érezni, hogy ő is sír. Oké? Okay? De amikor a magunk részéről van szó, azaz amikor az ember kezében van a lehetőség, hogy a szentét minél előbb felépítse, ugye a jó viselkedésével, azáltal, hogy tanulmányoz a szentének a szabályait és hasonló dolgokkal, akkor nem lehet abban azzal megelégedni, hogy az ember csak sír, hanem tényleg tenni is kell. Az, hogy együtt érzünk a másikkal, és a másik felé mutatjuk ki az érzelmeinket, és hogy elfogadjuk azt, illetve próbálunk minél humánusabbak lenni, úgymond, és minél inkább együttérzővé lenni a másikkal, a sírásnak ezen fajtája elfogadható, mert így próbálok a másik felé nyitni, és így próbálom a másikat, a másikkal, a másiknak a másiknak a rossz érzéséből, mint egy szeletet magamévá tudni. Ugye? Átvállalni az ő problémáit. De amikor a mi részünkről van szó, mondja Rási, és magyaráznak a kabala mesterei, akkor nem elég az, hogy az ember sírjon, hanem cselekednie is kell. Van egy másik történet, ami ehhez hasonlatos. Mesélik, a Talmudban volt egy nagyon híres, hírhet rabbi. Meséltem őről már nektek legalább kétszer, így a kecsütörtöki tanulások alkalmával. Ezt a rabbit úgy hívták, hogy rabbi Eliezer ben Durdája. Rabbi Eliezer ben Durdája, most nem menik be az összes részletében a történetnek, őről azt mesélik, a Talmud azt a fejezést teszi, hogy azon túl, hogy egy nagyon különleges talmudos volt, az életének egy rövid szakasza után egy eretnek élet. Egész pontosan ő volt az a rabbi, aki tényleg a bűnnek mindenféle formáját és fajtáját kipróbálta. És akkor ez egy finom megfogalmazás volt. Talán úgy folytatja a történetet, egy alkalommal egy ilyen, egy isteni hang jött ki, egy alkalommal éppen örömlányhoz ment, egy kénőz, és ez a kénő mondta neki, hogy soha többet nem fogsz tudni csúvát tenni, és soha többet nem fogsz tudni visszatérni a jó útra. És hát a Talmud azt meséli a történet végére, hogy Rabbi Elezer ben Dúrdája kiment a ház elé, két térde közé szorította a fejét, és olyan keservesen elkezdett sírni, hogy még a lelke elhagyta a testét, és felszállt az örökkévalóhoz. És ott a történet nagyon érdekes, hogy Rabbi Yehuda Nosszi nem értette meg, hogy a Talmud, amit később ír, hogy ez az ember, Rabbi Elezer ben Dúrdája, kiért egy isteni hang, és azt mondja, Rabbi Elezer ben Dúrdájának rész, ez a rabbi, aki amúgy tényleg az élete második részében, vagy utolsó részében eretnek élet, ugye ez a rabbi azáltal, hogy elkezdett sírni a sírás által ugye felkerült a legmagasztosabb szintre, ugye a Gan Edenbe, az édenkertbe, a paradicsomba. És ugye a talmudi bölcsök felteszik a kérdést, egyrészt Rabbi Yehuda Nosszi felteszi a kérdést, hogy lehet ez, hogy a sírás által meg lehet váltani a jegyünket az Olam Habába, az elkövetkezendő világba. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig, hogy az Árizál tesz fel, egy még érdekesebb kérdés. Az Árizál, a híres kabbalista azt a magyarázatot fűzi ehhez, hogy hogyan lehet az, hogy Rabbi Elezer ben Dúrdája felkerült a mennyországba, mondjuk hogy az édenkertbe, annak ellenére, hogy minden micvától mentes volt, sőt, mi több, ő volt az, aki a legtöbb vétket elkövette, az összes vétket, amit lehetett, majdnem azt elkövette, és azt megcselekedte. Azt mondja az Árizál, hogy tulajdonképpen Rabbi Elezer ben Dúrdája az egyik Jóhanán Kohén Gadolnak, a főpapnak, aki a szentélyben szolgált valamikor, az 80 évig, ő neki volt Gilgulja, azaz a reinkarnációja. És hogyha az ő reinkarnációja volt, akkor tulajdonképpen visszatért azért, hogy az utolsó javításokat véghez vigyen, azaz az Árizál tanítása szerint tulajdonképpen a sírás által, amikor tulajdonképpen ez jó cselekedet volt, mert ezután jutott, sírása által, Rabbi Elezer sírása által fejezte be Rabbi Yochanan a Kohen Gadolnak, a főpapnak a munkásságát. Miért? Mert Rabbi Yochanan a Kohen Gadol, aki főpap volt, az élete végére erednek lett. Tehát pont fordítva volt, mint Rabbi Elezer ben Dúrdája. Ő jól kezdte, a főpap viszont a végén eretnek lett. Viszont Rabbi Elezer ben Dúrdája, ő viszont a végén viszont csubát csinált. A Kohen Gadol, a főpap viszont nem. És azáltal, hogy ő elkezdett sírni, mint egy reinkarnáció elkezdett sírni, ezáltal hozta, vagy javította meg a főpapnak a hibáit. És ebből lehet látni nagyon érdekes dolgot. Ugye ez lehet válasz arra, hogy amikor azt gondoljuk, hogy a sírás, illetve a pityergés az elég, amikor valaki szétteszi a karjait, és azt mondja, hogy én nem tudok semmit tenni azért, hogy a szentély felépüljön, akkor itt a válasz, hogy ez nem elég a sírás, hanem cselekedni kell. Ugye azt kell, hogy mondjuk, hogy egy aktív cselekedetnek a motiváló tényezője kell legyen a sírás. Ezt honnan lehet látni? Ugye Rebbe azt mondja nekünk, hogy itt tulajdonképpen a sírás volt az utolsó dolog, a sírás, a megtérés volt az, ami tulajdonképpen beteestette a főpapnak ugye az utolsó tikkunját, az utolsó részt, még megjavítandó részét a túlvilág üdvösségben, és ezáltal került fel ugye a mennyországba, vagy mondjuk ugye a paradicsomba. Szóval nagyon fontos tudni, ebből is lehet látni, mint hogy lehet látni ezt Binyamin és József történetéből is, hogy maga a sírás az nem elég, hanem ez egy ilyen megindítónak kell legyen. Az embert arra kell, hogy ösztönözze, hogy tényleg cselekedjen. Ugye a Kabbalában is le van írva, amikor valaki sír, az Árizálon van egy érdekes fejezés. Az Árizál azt mondta egy alkalommal, Rab Chaim Vitál rabbi jegyezte ezt fel, aki a tanítványa volt az Árizálnak, a híres kabbalistának, azt mondta egy alkalommal, hogy az az ember, aki a megtérés, az Eszteres Jümélet Csúva megtérés 10 napjában nem sír, annak a lelke, ha jól emlékszem, így van írva, a lelke az nem teljes. Annak valami hiányzik a lelkéből. Ez egy olyan különleges időintervallum, amikor tényleg az örökké, hogy nagyon magas szinten van jelen a világban, jorososan, akkor Jom Kipur, és ez az körbelelő napokban, hogy az ember, aki ezt nem érzi át, és az isteni jóságot nem érzi ezt át, és nem sír, akkor az, valami, akkor annak az embernek valami baj van, valami problémája van a lelkével. Lelki nem teljes, így van, jól emlékszem. Érdekes dolog, ugye? Most akkor miért sírunk, ezt teszünk, miért sírunk, hogy a 10 bűnbánó napon. Azért sírunk, mert tényleg a helyzet az olyan rossz, és mindenki tudja, hogy itt van lassan Jom Kippur, és a Matzava Ruhani, a spirituális helyzetünk az nagyon, nagyon gyér, vagy azért sírunk, mert érezzük azt, hogy az örökké valamilyen közel van hozzánk. És tulajdonképpen lehet ezt így is és így is magyarázni, mert egyrészt az van írva, hogy az ember azért is sír, mert ilyenkor ezen a 10 napon az örökkévaló dísről semmit szólj, hogy az örökkévaló nagyon közel van ugye a népéhez. Másrészt viszont azt is lehet mondani, hogy azért is sír az ember, mert tudja azt, hogy itt az idő a cselekedetre. Szóval ez két szint, hogy az előbb azt mondtam. Minden esetre a sírásra a Tánya is azt írja, hogy van olyan, hogy valaki sír, de ez csak mindegy előkészítése kell, és a lélek megtisztításának kezdetének a folyamata kell, hogy legyen a sírás. Ugye? Utána kell, hogy az ember valóban csumát csinál, és utána tényleg térje vissza a jó útra. Ugyanígy van a szenténél is. Hogyha valaki azt gondolná, hogy elég csak ugye sopánkodni, és elég csak arról beszélni, és azon sopánkodni, miért nem épült fel a szentély már, akkor ez nem elég a tettek, nem ezére kell, hogy lépjen az ember, azt mondja nekünk a zsidó misztika. Amúgy felmerül a kérdés, hogy ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mi az az idő, amikor a szentély felépül. Ugye mikor épülhet fel a szentély? Van erről valami feljegyzés? Ugye persze, hogy van, erről is van egy feljegyzés, nem is egy, hanem több is. És azt tudni kell, hogy a szentély felépülése, az tulajdonképpen azzal az idővel lesz, körülbelül egy időben lesz, mondjuk a messiási eljövetele. Van egy bizonyos rendben, hogy a Rambam, illetve a különböző misztikusok ezt leírják, hogy mi lesz a helyes sorrend, mi lesz a pontos sorrend, hogy elé fog felépülni a harmadik Jeruzsálemi szentély, és utána jön a messiás, aztán később lesz a halottak feltámadása, mondjuk abban, hogy a legtorsú lesz a halottak feltámadása a sorban, az nem nagyon van vita. De azt fontos, hogy hogy lesz a rend, hogy mi fog elő felépülni, és a messiás fog elő bejönni, hogy a szentély fog elő felépülni, a harmadik szentély, ez egy vitatott dolog legyen, így van így, a lényeg az, hogy minél előbb épüljön fel a szentély. Ugye, ha megnézzük, pillanat, egy pillanat, Rambam Maimonidesnek ugye a Misna Tórájában, hogy az előbb mondtam, ahol a halakhák le vannak írva. Érdekes, hogyha valaki szeretne ezzel találkozni, és szeretne ezeket áttanulmányozni, akkor a zsidó.com-on ez megvan magyarul. Elég bejutni azt, hogy a szentély építésének a szabályai, és ott ez mind elétek fog tárolni. És jó Isten adja tényleg, hogy a végső megváltás küszöbén minél előbb jön a messiás, épüljön fel a szentély, és valóban ne csak a szabályokról tudjuk beszélni, hanem át is tudjuk azokat érezni, és minél előbb együtt tudjunk ünnepelni a harmadik Jeruzsálem szentélybe. Köszönöm szépen, csak gyorsan foglaljuk össze, hogy miről volt szó. Ugye ma este. Ugye ma este arról tanultunk, hogy ugye a három gyászhétban kiváltképpen fontos dolog az, hogy az ember foglalkozzon ugye a lelki dolgaival és a fizikális dolgaival is. Ugye egyrészt azt mondtuk, hogy lelkileg ilyenkor sok tórát kell tanulni, és amúgy érdekes dolog, az is van írva, hogy sok adományt is kell ilyenkor adni. Ugye a megváltás az dávke, ugye a tóra tanulmányozása és az alamizsne, ugye az adomány minél szorgosabb adományozás által tud eljönni. Ez egy nagyon fontos dolog, főleg erre a három hétre szokták mondani bölcsénk. De ugye a lelkilegről miről van szó, arról tanultunk, hogy az embernek nem elég hogy megsilassa a szentét, hanem cselekednie is kell azért, hogy a szentély minél előbb felépüljön. Soron ezt hoztunk erre egy pár példát, ugye Józseftől, vagy akár az Árizától adja azokat, hogy a mind a ketten, mind a két példa arra mutatott rá, hogy az embernek sopánkodnia, és csak úgy sírdogálnia, az nem elég. Amúgy, ha valaki már eljut arra a szintre, hogy átérezze azt, hogy neki a szentély hiányzik, és emiatt ő sír, az már nem egy rossz szint, az egy különleges szint, de nem kell itt megállni, és azt nem kell, nem szabad azt mondani, hogy ez nekünk elég így, hanem azt kell, hogy mondjuk, hogy szeretnénk még abban átérezni. Amikor még abban átérzi valaki a sírás által, akkor ott még egy szintet kell ugrani, és azt kell mondanunk magunknak, hogy a cselekedetnek a tettek mezeire kell, hogy lépjünk. Ugye azt mondtuk még, ugye feltettük azt a kérdést, hogy a vallások által se volt túlzottan érthető az örökkévaló az egy cselekedete, hogy miért hagyta, hogy elrombolják a szentét. Ugye úgy a rómaiak, a babiloniak, hogy legyen az első, vagy a másik szentély, ráadásul mind a kettő ugyanazon napon lett lerombolva, Áfónapnak a 9. napján, és erre azt mondtuk, hogy egyrészt ugye tudnunk kell azt, hogy az örökkévalótól, aki az eredendő jó, és minden jónak a kezdete és eredete, őtőle nem származhat semmiféle rossz. Ha ez valamilyen rossz, valamit rossznak gondolunk, vagy rossznak látszik, azt tudni kell azt, hogy egy belső dimenzióban, az egy sokkal magasabb szinten és egy különlegesebb az ember számára nem mindig megérthető és átérezhető szinten, ez ugye, így hát az csak jót jelent. És mit a jó? Azt mondjuk, hogy a jó az, hogy az örökkévaló annak ellenére elpusztította a szentét, ez csak is úgy tette, hogy a halálával megegyezően tette ezt, és ha ez így van, és lerombolták az első, de a második szentét, akkor kell, hogy eljöjjön minél előbb a harmadik szentély felépítése. Tehát ugyanúgy, ahogy az első szentét követte a másik szentét, ugyanúgy a másik szentét kell, hogy kövesse a harmadik szentét, ellenkező esetben az örökkévalónak nem szabadott volna, hogy adja azt, hogy a szentély az elpusztul. És erre hoztuk egy pár törvényt, ugye a Cemák Cedektől, vagy akár a Guskatifi történetet, amikor is kérdés merült fel a rabbi között. És azt is mondtuk, hogy Jeheszkiel Fégen történetet, ahol is arra tanította a diákokat, hogy amikor a szovjet titkos rendőrség megérkezik, akkor futni kell, amikor viszont a lelkiekről van szó, akkor csak sírtok, és erre azt mondta, hogy nem elég a sírás, és cselekednünk kell. Kedves egyvegyültek, köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek kívánom azt, hogy tényleg azáltal, hogy elmerülünk egy kicsit elmerülünk ugye ezen tanoknak a tanulmányozásába, akkor ezáltal olyan, mint hogy az olybá vétetik, mint hogyha mi építenénk fel a szentét a saját két kezünkkel. Szóval adja a Jóista, hogy minél előbb épüljön fel a szentét, üljünk oda a szentébe, legyen egy fábrengen, egy nagy nyitórendezvény, és minél közelebb tudjuk megtapasztalni az örökkévalót is minél előbb. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek jó éjszakát kívánok. Találkozunk csütörtökön este 9-kor. Minden jót!